Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön, este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, itt a Filmszerész Gellérten, Szabival. Szia, Gellért.
Szevasz, Szabi. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Olyan régen mondtuk már el, most jutott eszembe, amikor a legutóbbi felvételünket hallgattam, hogy most a hónaphoz viszonyítva az első, vagy az utolsó adás. Régebben mindig ezt csináltuk.
Hát igen, ezek az idők elmúltak.
Igen, de most kicsit visszahozzuk. Szóval ez március.
Utolsó adás.
Igen, utolsó adása, ugye a húsvéti előtti adás, és itt tovább.
És tökre nem készültünk semmilyen felütéssel a mostani adásra, legalábbis én.
Hát különösebb felütéssel én sem készültem, minden esetre beszélgethetünk bármiről, ami eszedbe jut, vagy ami az utóbbi napokban érdekes volt számodra, és
hát
köze van a filmekhez.
Van köze a filmekhez. Ugye van ez a film, aminek az a címe, hogy Poor Things?
Igen.
Igen.
Szegény párák. Szegény párák. Most a Disney Plus-ra.
És ott birizgálja a Disney Plus-on mindig ott a szememet, hogy már mindjárt fönn van, most meg már fönt is
hát
van.
Hát ha már egy magyar Oscart kapott érte.
Igen, és hát ettől függetlenül még azért nem győzött meg, hogy nekem ezt mindenképpen látni kell, hiszen ugye az a rendező rendezte, aki nekem nem nagy kedvencem, bár ugye szokták azt mondani, hogy
ellentmondásos a viszony.
Nem illik rá azt mondani, hogy őt neki nem tetszik a művészete. Mondjuk azt hiszem a Homár című filmnek a feléig tök jó volt.
De azt igaz. Mármint, hogy azt lehet mondani.
Tudod, ő azért az a típusú rendező,
hogy
aki
neked nem tetszik.
Mint az Aronofsky is, meg van még egy-két ilyen filmrendező, hogy meg vannak ilyen filmek is, amikor azért szül egy olyan hozzáállást bizonyos körökben, hogy hát ők se értik, mint az Ákos dalszövegek. Ők se értik, hogy miről szól, de hát inkább azt mondom, hogy hát az elképesztő művészet, mert hát ne derüljön már, hogy egyébként én se értem, hogy miről van
szó. Ez tök hülyeség egyébként, amit... Na, ez viszont hülyeség.
De ilyen van. Ez a jelenség, mi? Ez létezik.
Mi?
Az, hogy valaki sznopságból mondja rá valakire, valamilyen művészre, hogy ő jó. Pedig valószínűleg ugyanúgy nem tudja, hogy miről szól.
De Szabi, de ez érted, tehát, hogy mondjam... A Jorgos Latimos meg a Darren Aronofsky szerintem teljesen objektív módon megítélve kifejezetten kiemelkedő filmművészek. Amiről te beszélsz, az a szimpátia meg az ízlés.
Hát én nem a filmkészítőkről beszélek, hanem az őket övező teljesen torz hozzáállásról.
De szerintem ne kérdőjelezd meg azt, hogy az, ami számodra nem működik, az mások számára, hogyha működik, akkor az eleve sznopság.
Bocsánat, épp ezért várnék el minden egyes esetben, amikor valaki odaköpi, nem csak az, hogy ez a film szar, hanem amikor odaköpi, hogy ez egy nagyon fontos film. És ha várnék egy indoklást, oké, elmondanád.
Kérjél ilyenkor indoklást.
És ez őket soha nem dorgálja le senki.
De kik ezek az őket?
Akik ezt írják, hogy ez nagyon fontos. Birdman, tökéletes példa. Leírtam, hogy szerintem a Birdman az nálam félrement, nem igazán értettem, hogy ezt miért kell nekem megnéznem, nem kell nyilván, de hogy ez még nem is az amerikaiaknak, nem is a New York-iaknak szól, hanem mondjuk akik a Broadway-n élik az életüket. Ők már talán értik, hogy miről van ebben szó. Én ezt így láttam ezt a filmet, és erre jött a válasz, hogy a Birdman egy nagyon, nagyon fontos film. Te igen, elmondod, hogy miért? Vagy érezzem még rosszabbul magam, hogy egyébként valószínűleg én körön kívül vagyok, én ezeket a magasságokat nem értem, és szégyeljem el magam amiatt, hogy én nem értem a Birdman című filmet, holott 1 millió művésznek a filmjeiről, vagy akár a hanglemezéről le lehet mondani, hogy figyelj, hát ez igazából nem olyan nagy szám nekem, mint amit egyébként ezrek mondanak róla.
Szerintem ehhez a jelenséghez az ég adta világon semmi köze nincs az adott filmekhez. Tehát, hogy nem attól létezik ez a konfliktus, hogy most a Jorgos Latimos ilyen vagy olyan filmeket csinál.
Nem is állítom.
Szerintem ez inkább a kommunikációról szól, arról, hogy hogyan nyilvánulunk meg a közösségi felületeken, mert ugye most nyilván arra utalsz, hogy valamelyik ilyen platformon kommentelte be valaki. Szerintem az, hogy egy ember tud-e érvelni, akar-e érvelni, az független attól, hogy egyébként milyen a filmes ízlése, és ebben egyébként egyetértek veled, nem is egyébként, hanem egyetértek veled. Szerintem ugyanúgy legyinteni kell arra, hogyha valaki csak annyit mond egy filmből, hogy már pedig ez nagyon fontos, mint ha valaki csak annyit ír be, hogy ez egy szar.
Igen,
tehát
csak
ez nem kommunikáció, csak téged ez miért frusztrál?
Azért frusztrál, mert megráznám azért a világot, hogy emberek, tudjátok ti, hogy mire mondjátok át, mire mondtok át vagy bét?
De én szerintem meg az van, Szabi, és tényleg nem, igazából én nem érzem azt problémának egyáltalán, hogy te mondjuk nem kedveled az általad említett rendezőket, de tényleg az a helyzet, hogy azért ott van például az általad is említett szegény párák, ami egy sok Oscart nyert, sokszorosan elismert, a közönség által is kedvelt, nagyon érdekes film. Ez szerintem egyáltalán nem arról szól, hogy akiknek tetszik, azoknak nem tudom én, el kell törölni a föld színéről azokat, akiknek nem. De a felháborodásod, azt jól értem, ebből fakad.
Nem is háborodtam fel. Én most ad akartam kiutatni, nyilván meg fogom nézni, mert azért birizgálja a kíváncsiságomat, hogy legalább mártozzak meg benne, mint ahogy a Homárt is megnéztem, tisztességesen végignéztem. Azután, hogy a Szent Szarvasnál azt mondta a mellettem ülő idősebb pár, két hölgy, hogy elnézést kérek, hogy elhozzalak erre a filmre, akikről azt gondoltam volna, hogy ők valahogy egy olyan élet után vannak, ahol több mindent tapasztaltak, mint én, és esetleg másképp fogadják be ezt a filmet.
Hát nézd, én meg azt gondolom a Yorgos Lanthimosról, meg nagyon-nagyon sok hozzá hasonló filmrendezőről, hogy rendkívül hálás vagyok nekik azért, hogy azokat a filmnyelvi dolgokat, azokat azt a provokatív hangnemet, ami nagyon sokáig tényleg csak a réteg filmekre volt jellemző, azt igenis beleplántálták a jelenkori hollywoodi filmbe. Szerintem 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy egy szegény párák Oscar díjat nyerjen ennyit, mint most.
De az érthető volt, amit én mondok, hogy megszülnek ezek.
Abszolút értem, de ez inkább az emberekről szólt. Fia, hülye sznobokkal nem kell foglalkozni.
Én azt hiszem, hogy nem is akartam kihegyezni ezt erre a két filmrendezőre. Tudnék mondani zeneiparban.
A sznobok, ha sznobokról beszélünk, én sem kedvelem őket, sokkal jobban föl tudnak húzni a sznobok, mint azok, akik mondjuk nem érdeklődnek a súlyosabb, értékesebb filmek iránt. Mert azt gondolom, hogy a sznobság önmagában semmi másról nem szól, csak a narcisztikus viselkedésről, csak arról szól, hogy az a kizárólagosan nem tudom én, hatásos, meg értékes művészet,
amiről
amit
az
én
van
annak
mondva,
az vagy... van mondva, meg amiről én azt gondolom. Nézd, azért ki kell jelentenem, mert erről beszélünk, hogy úgy árnyaljam a véleményemet, ahogy azt szeretném, hogy például a Krasznahorkai Lászlóval láttam ugye a Friderikus csatornáján egy nagyon jó beszélgetést még hónapokkal ezelőtt, ahol ez az általam rendkívül tisztelt, zseniális író szerintem mondott írtózatosan nagy hülyeséget. Tehát az, hogy a Commerce-nek semmilyen köze, vagy semmilyen keresnivalója nincsen ugye a nagy művészetben, az szerintem, mert hogy erre utalt, még ha nem is ezt mondta szó szerint, az szerintem nem csak butaság, hanem kifejezetten káros is, hiszen hogyha edukálni akarjuk a népet, akkor igenis a hozzájuk legközelebb álló formavilágot is tisztelni kell.
Na, és hogy ne általánosítsunk, de fogok, a sznobok ezeket a mondatokat valószínűleg nem hallják meg.
Szerintem se, én is ezt tapasztalom.
És még egy dolgot a sznobok védelmében, amivel, hát egyetértene nem is kell, még én magam is csak rágom ezt a dolgot, talán a Puzsér mondta, sőt, biztos, hogy a Puzsér mondta ezt egyszer, hogy a sznobéria, lehet, hogy nem ő volt, mindegy, a sznobéria adott esetben belépő lehet a kultúra felé. Amivel egyébként nehéz vitatkozni, mert azt mondja, elindulok abból, hogy megyek azok után, akik szerint kell szeretni a Parfüm című könyvet, most mondtam valamit, vagy az Alkimistát, mert ugye az éppen akkor menő volt, legalább elolvassa azt a könyvet, és mondjuk nyit egy utat a könyvolvasás felé. És azt gondolom, hogy egy idő után el tudja hagyni ezt a sznob dolgot, és azt mondja, hogy gyerekek, hát figyelj, itt azért vannak mások is. Lehet itt azért még körülnézni, és más kulturális terméket fogyasztani. Tehát ebben azért lehet igazság. És
ha a filmekre vonatkoztatjuk egyébként magát a témát, tehát a sznobságot, én azt tapasztaltam, hogy azok, akik nagyon erősen sznobok a filmek felé, tehát csak bizonyos típusú ilyen szerzői ártfilmeket szeretnek, csak az a művészet, azok úgy igazán nem szeretik a filmet.
Hát ők kizárják magukat egy csomó mindenből.
Igen, és azzal, hogy kizárják magukat egy csomó mindenből, igazából annak a lehetőségét is elvesztik, hogy teljes rálátásuk legyen erre a világra. Szakértő, vagy igazi rajongó, vagy nem tudom én, csak akkor lehetsz, hogyha teljes képet akarod látni. Ha nem, akkor csak egy érdeklődő vagy, aki ugyanúgy, tehát ugyanúgy csemegézel, ugyanúgy a számodra fontos dolgokat szedett ki egy nagy Divisionból, mint az, aki csak, nem tudom én, akciófilmeket néz, meg halálos irambant, meg akármi ilyesmit.
Ez így van. Azt hiszem, hogy nem járok feltétlenül rossz úton az én kritikus hozzáállásom.
Én ezt nem is állítottam, hogy rossz
úton. Adott esetben ezzel a két rendezővel kapcsolatban.
Csak árnyaltam a véleményedet, vagy
hát. Igen, igen, de...
De tudod, mi történt igazából? Annyi, hogy beszélgettünk.
De jó, az egyáltalán nem baj. És hogy... Ettől függetlenül mondom, meg fogom nézni ezt a szegény párákat, és el tudom mondani az új Batman filmről és legutóbbiról, hogy szerintem rettenetesen rossz volt.
Már elmondtam párszor.
Tudom, de hogy várnék indoklást azoktól, akik te megadtad nekem egyébként. Hogy
én annyiszor indoklok mindig, ahányszor te ezt parancsolod.
Én nem vagyok benne abban az univerzumban, amiben azok az emberek vannak benne, akiknek elsősorban a Batman készült. Ezért nem értem, hogy miről szól az egész. Holott az első Batman filmet, ugye Michael Keatonnal élvezettel végignéztem. És
meg volt itt, ott azért még néhány.
Igen.
Meg jók is.
De ott azt el is hagytam ott még. Az első két
a Nolan-eseket se láttam?
Nem. Képzeld. Elkezdtem nézni, és mindegyiket így talán végig is néztem egyet.
Ezen a ponton mondjuk el a mai adást.
Jó, oké.
Szerintem.
Filmszerész. A mai epizód tartalmából.
No, már látható a mozikba előjátszásilag, de már jövő héttől premier lesz, úgyhogy nálunk a hét filmje az egyik legklasszabb animációs film, ezt a véleményemet abszolút vállalom, amely hazában készült valaha, ez a Kék Pelikán, egy közel 10 évig előkészített és megcsinált animációs filmről beszélünk, aminek nagyon különleges a formavilága, az, ahogy elmeséli azt a történetet, ami sokaknak a Moszkva térből lehet ismerős, a rendszerváltás környékén működött egy társaság, akik vonatjegyeket hamisítottak, és így sok ezren jutottak el olyan országokba sokkal olcsóbban, ahova nem tudtak volna eljutni, mert drága volt a jegy, és ez egy ilyen szimbolikus zsiványsága volt a rendszerváltásnak, és ugye hát a Moszkva térben Petya a barátnőihez így jut el Párizsba, tehát aki látta ezt a filmet, remélem a hallgatók között kevesen vannak, akik nem látták, annak ismerős ez a motivum. Na már most az igaz történetet meséli el a Kék Pelikán, és akkor most rögtön az elején, még mielőtt majd beszélünk a filmről persze, meg tovább mennék a tartalom felsorolásában, azt elmondanám, hogy én nagyon sokáig nem értettem, mert nem esett le, pedig én ismertem a Kék Pelikán nevezetű Indigót. De nem esett le, hogy így a címbe beemelve miért írják A-val, és nem A-val.
Hát, mert márkanév.
Igen, hogy márkanév, de hogy bármennyire is tudtam, hogy az Indigónak köze lesz hozzá, meg egyébként probléma is van ezzel a filmmel, mert a címügyileg úgy nézem, hogy 8 féleképpen írják egy csomó helyen. Valahogy úgy írják, hogy a Kék Pelikán, valahol úgy írják, hogy Kék Pelikán, így, tehát A-val, valahogy úgy írják, hogy Kék Pelikán A-val.
Ez a legyenem is milliómosban lehetne egy 4-es kérdés.
Ez abszolút, hogy ez lehetne a teteje.
Igen.
Csak igen. Akkor ugye meg kéne kérdezni, hogy akkor most mi a hivatalos.
Tudni kell, mi a hivatalos.
De, hogy mi a hivatalos. No, aztán jön a panda, aki kungfuzik, immáron negyedszer. Nagyon kemény egyébként, azt hiszem, hogy közel 10 éve készült a három. Tehát nagyon,
igen, régen,
nagyon régen
volt, én nekem is feltűnt, hogy hol, hogy, és hogy,
ez egy
hogy,
jó
hogy
régi
előjött ez a
franchise, és hát maradva a keleti harcművészeteket is érintő produkcióknál, ezt de szépen mondtam, igen. Jön a Shogun című sorozat, amit már sokszor érintettünk, hogy majd beszélünk róla. Még nincs vége.
5. résznél tartunk.
Igen, de azért már láttunk belőle annyit, hogy meg tudjuk vitatni. Majd az adás legvégén felköszöntjük a drága Harkányi Endrét, aki ezen a héten töltötte be a 90. életévét, és a szülinapja kapcsán belegondoltam abba, hogy abból a generációból, amihez ő tartozik, hát szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevesen élnek már. Mármint a filmes színházi művekekből. Gondold el, hogy tényleg ez tudjuk vele kapcsolatban, csak nem gondolunk bele, azt tudjuk, hogy a Valahol Európában című filmben...
Őtől hangzik el a könyörgöm, akasszuk fel.
Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel. És tényleg az a film volt az, amivel a második világháború után tényleg újraindult az egész magyar filmgyártás, és még itt van közöttünk ez az ember. Ez szerintem tényleg nagyon-nagyon klassz dolog, úgyhogy róla is beszélgetünk, és hát 60 esztendős lett a minap Kispál András, ugye Kispál és a Borz alapító szólógitárosa, talán ezt így hívják hivatalosan. Gondolkodtam, hogy milyen zenék legyenek vele kapcsolatban, és az is felötlött bennem, hogy olyan dalok lesznek, amik valamelyest kapcsolhatóak filmekhez, de olyan már egyébként volt, nem, talán a Lovasi kapcsán, vagy nem tudom, hogy én arra gondoltam, hogy a legutóbbi, tehát az új Kispál albumról hallgassunk meg néhány számot, konkrétan a 4 kedvenc trackemet szerkesztettem be, és hát ebbe is persze nagyon jó gitározások vannak a Kispi által. Remélem megbocsátják nekem a hallgatók, hogy ilyen nagyon erős filmes tapadásai nincsenek ezeknek a felvételeknek. Elmondjam, hogy mi lesz rögtön az első
persze,
szám?
Persze, nyomjad.
Jó, ez a címadó dal, melynek címe Beszorult mondat.
Filmszerész, a hét filmje.
Most végül is a Kék pelikán, ez most így adásmenetben most jól van leírva? A Kék pelikán?
Én úgy írtam le. Ahogy hivatalosan, de lehet, hogy csak Kék pelikán. Na mindegy, Kék pelikán a címe annak a filmnek, amiről most beszélünk. Nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje készül, és végre a mozikba kerül. És már amikor még nem volt annyira kész, már akkor azt hallottam róla, hogy itt valami egészen kiemelkedő, szuper dolog készülődik. A filmnek a rendezője, hát legfőbb felelőse Csáki László, aki hát egy 40-es évei vége felé járó képzőművész egyébként, aki animációval foglalkozik, és egész eddigi életében leginkább rövid filmeket készített, ami a filmezést illeti, és a Kék pelikán az még a 2000-es években került elé, mármint ez a történet, tehát nem a Moszkva térből inspirálódott, ahol fölbukkan ez a nemzetközi jegyhamisításos dolog 88-89-ből, hanem az egyik későbbi producere, vagy egyik későbbi alkotótársa ajánlotta figyelmébe ennek a három embernek a történetét, akik akkor elérhetőek voltak, tehát Ákos, Laci és Petya, és az ő történetük az, hogy ők 88-ban vettek valakitől egy hamis vonatjegyet, és hát kiakadtak azon, hogy milyen rossz minőségű ez a hamisítás, és hát elsétáltak a legközelebb pályaudvarra, ahol én igazi kémekként megfigyelték, hogy hogyan készülnek ezek a nemzetközi jegyek, és hát különböző kísérletezésekkel, meg mindenféle ilyesmikkel kikísérleteztek egy módszert.
Tökéletesítették.
Tökéletesítették a módszert, és hosszú-hosszú évekig, mondhatni évtizedekig. Hát most majdnem azt mondtam, hogy csinálták a bizniszt, de ez a film pont arról szól, hogy nagyon érdekes, hogy igazából egy idő után úgy alakult ki ez a hálózat, hogy ezeknek a srácoknak olyan nagyon komoly köze nem is volt hozzá. Egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen szokás lett, lett ez a hamisítás, de azért nyilván beszélhetünk szervezetről. Szóval a Kék Pelikán eredetileg úgy készült, hogy megkeresték ezeket az embereket, és fölvettek velük nagyon-nagyon hosszú interjúkat, amiben nagyon élvezetesen, humorosan, átélhetően elmesélték a sztorikat. És ők azt tervezték már, mint a Csákijék, hogy ezen interjúk alapján írnak egy forgatókönyvet, és abból lesz majd egy rövid játékfilm. Aztán rájöttek, hogy nagyon illik ez az egész, ez az animáció, és aztán meg rájöttek arra is nagyon-nagyon gyorsan, hogy ez nem fog beleférni egy rövid filmbe. És onnantól kezdve kezdtek el gondolkodni nagy filmen, de milyen nagy film legyen, és fölötlött bennük az, hogy valahogy ezeknek az embereknek a humorát, a hangi jelenlétét, meg úgy a jelenlétét meg kéne őrizni ebben a filmben, anélkül, hogy szokványos dokumentumfilm legyen a dolog. Ezért találták ki azt, hogy csinálnak egy animációs filmet, amiben mindenki egy kicsit ilyen stilizálva, ilyen Family Guy és South Park-szerűen leegyszerűsítve jelenik meg, de közben pedig nem szinkron színészeket használnak, hanem az eredeti hangfelvételeket. Tehát ilyen érdekes, kifacsart módon igazából ez az egész film úgy készült, mint az összes animációs film, de mégsem, mert ugye az összes animációs film úgy készül, most mondok valamit, nem tudom, hogy Macskafogó, a Ternovszkijék megírták a forgatókönyvet, a Sinkóék meg a többiek bevonultak a szinkron stúdióba, és fölmondták, és az animátorok pedig arra dolgoztak. De ott már eleve tudták, hogy ez lesz a cél, alkalmazott szinkron hangok voltak, itt pedig ezek az emberek semmit nem tudtak erről, olyannyira nem tudtak semmit erről, csak azt tudták, hogy készül ez a film, hogy képzeld el, a Csáki mesélte, hogy egészen a bemutatóig, tehát amíg össze nem ültettek egy terembe rendőröket, a főszereplőket, olyan embereket, akik használták a jegyeket, tehát olyan szereplőit ennek az igaz történetnek, akik addig még esetleg nem is találkoztak, senki nem tudta azt, hogy hogy fog kinézni majd a vásznon, hogy milyen gegekkel lesz telepakolva, ott szembesült mindenki ezzel a vízióval, és hát a dolog zsenialitását szerintem szépen leírja, hogy állítólag senki nem tiltakozott egy pillanatig sem, még a nyomozó is elment erre a vetítésre, aki kvázi lebuktatta a srácokat. Szóval a Kék Pelikán az egyrészt egy igazi, nagyon-nagyon tömény, nagyon jól összeállított nosztalgia koktél, amiben úgy jelenik meg a magyarországi 90-es évek, hogy szerintem aki kedveli a retrót, az meg fog tőle őrülni. Tehát a legutolsó címkéig minden rendben van benne. A legutolsó betétdalig, a ház homlokzatig. Tehát tényleg nagyon-nagyon hatásosan teremtették újra ezen a speciális nyelven a 90-es éveket, és közben meg ebben az egész sztoriban benne van az a nagyon speciális lelkiállapot, ami ezt az országot akkor jellemezte. Ez a csodavárás, ez az ismeretlennel való ismerkedés, és ugye még nem volt kitalálva egyáltalán ez a világ, hogy hogyan fogunk majd áttérni az egyikből a másikba.
Magunk hallgatunk mindent, amit a kezünk ügyébe kerül, ami eddig nem volt.
Igen, és hogy olyan lehetőségek nyíltak meg, amiknek a nagy része nem volt egyáltalán szabályozva, senki nem tudta, hogy mi hogy megy. Most mondhatnám a privatizációt, de egymillió más dolgot is, és hát ebben a zavarosban halászott ez a három önkritikus, rendkívül vicces figura, akik szerintem csodálatos 79 percet okoznak egyébként a nézőnek. Félj, Szabi, nagyon ritkán van olyan tényleg, hogy egy filmet tulajdonképpen szünet nélküli vigyorgással nézek végig. Tehát egyrészt azért, mert nagyon jó humora van a Kék Pelikánnak, tényleg, az általános humora is nagyon jó, meg a speckó magyar humora is nagyon jó, és miközben néztem, folyamatosan olyanokat mondogattam önkéntelenül, hogy hát ez zseni. Hát ez hogy jutott ez? Hogy ez milyen? Hát képzeld el, úgy van az egész megcsinálva, hogy azt hagyján, hogy használnak eredeti archív felvételeket mindenféle módon, de leginkább úgy, hogy animálják őket. Tehát például úgy kezdődik a film, hogy Kádár János le van animálva az egyik híres, az egyik híres beszédével, de mivel nagyon sokáig készült a film, tehát maga a gyártási folyamat is több év volt, ezért volt arra idejük, hogy ilyen kis színes, ma nagyon divatos ilyen bevillanásokat is raktak, tehát hogy illusztrálják ilyen, hát nem mémekkel, meg gifekkel, de olyasmikkel a mondani valót, és ezek ilyen áll archív felvételek a legtöbbször, tehát ők úgy forgattak le betéteket, mintha archív lenne, de igazából nem archív, de közben meg nagyon is létező archívokat is hát átvarázsoltak ebbe a formába. Például van benne egy viszonylag hosszú részlet a Panoráma című műsorból 89-ből, de úgy, hogy az egész egy az egyben, tehát le lehet ellenőrzni a YouTube-on, hogy valóban úgy nézett ki, valóban azt mondják.
Baló György, Hajdú János, ki volt benne?
Akkor éppen nem tudom, hogy ebben az adásban, de talán a Hajdú volt, de aztán mondhatják is, hogy igen, ők is abból a YouTube videóból tették ezt az egészet.
Azon kívül, hogy nyilvánvalóan egy kunszt ez a film, dramaturgiailag, vagy történetmesélésileg fordulatos, izgalmas, kifutvalava, tehát filmként is tök
abszolút jó. Eleje, közepe, vége van, elmeséli az egész történetet, izgalmas is, le is vonja a tanulságokat, és a külföldi fogadtatásból, mert egyébként játszottak már néhány fesztiválon, azt a következtetést lehet levonni, hogy a vizuális hatása, meg a humora, meg az exotikuma, tehát az, hogy ez egy magyar történet, az működik mindenhol, viszont az, amitől én zseniálisnak érzem, az nem. Tehát már úgy értem, hogy azok az apróságok, amitől nem csak nagyon-nagyon jó, hanem mit tudom én, érted, nem tudom, most mondok valamit, valaki kinyit egy tejcsokit, és érted, stilizálva, de úgy van megrajzolva a csomagolása, hogy megőrülsz. És tényleg bemennek egy házba, és pont azok a replikák vannak a falon, ami minden második házban volt, meg pont az a bögre. Tehát még a kis kanalakra is figyeltek, könyörgöm,
hogy akkor értem, akkor legyen. Valami olyasmi, ilyen macskafogó csapda lehet benne, úgy értem, hogy macskafogó film csapdája, hogy ugye nekünk, igazán nekünk mondanak ezek valamit, hát, ezért nem mondom, hogy most ezért meg fog bukni külföldön, mert a macskafogóval kapcsolatban is volt, ha jól tudom, egy olyan remény, hogy ez majd külföldön mekkorát fog menni, mert Kelet-Európában jön egy olyan szemüvegen keresztül forgatott animációs film, ami innen nézve mutatja be az elképzelt nyugatot.
Mondjuk. Igen, igen, ugyanakkor én megint visszahoznám a Moszkva teret, hogy szerintem egy kicsit a Moszkva térhez hasonlít, hogyha a Moszkva teret levetíted valahol külföldön, akkor az van az, hogy ki fog belőle derülni, hogy a fiatalos lendület, meg ezek a laza dumák, meg ez az egész generációs hangulat, ez valószínűleg működik egy külföldi embernek is, de azok az apróságok, hogy a csalabádé a hamburgerben,
persze.
Meg a relax a Bétót László
az műsorában. Az egy hosszú, hogy hozzáadott érték,
igen,
egy magyar
számára.
Igen.
Ahogy ezt mondani szokták.
Ez jó hangzik. Lehet, hogy véletlenül fogok adni egy esélyt egy magyar alkotásnak.
Tegnap este posztoltam, mert pont most lesz belőle a filmszerészes vetítés. Én tényleg nagyon ritkán szoktam olyat mondani a filmek kapcsolatban, hogy bizonyos feltételek mellett garanciát vállalok arra, hogy ezt mindenki imádni fogja. De persze ahhoz ezeknek a bizonyos feltételeknek teljesülni.
Így van. Kispi 60 éves lett, Kispál András, a Kispál és a Borz gitárosa, és a Tatai Tónál című tétel következik a legutóbbi lemezük.
Igen, ami szerintem egy olyan szám, mint amilyet a 2000-es években volt nagyon sok a Kispál lemezeken, méghozzá a nagyon jó akkori Kispál dalokra hasonlít.
Filmszerész, premier.
Mai műsorban úgy lesz, hogy animációs filmről csúszunk át animációs filmre, és távolkelti harcművészetet tartalmazó animációs filmről átcsúszunk majd egy távol-keleti harcművészetet is nyomokban tartalmazó sorozatra.
Hát, mert ez egy szakma, nem szakkör. Tehát tudjuk, hogy hogyan kell csinálni.
Úgyhogy most
értünk a dramaturgiát.
Kung Fu Panda 4 következik, amiről azt gondoltam, hogy már nem is nagyon lesz folytatás, mert annyira régen volt az előző. Mondom ezt úgy, mintha egyébként olyan nagyon-nagyon tisztában lennék a történetvezetésével ennek a franchise-nak. Gondolom, nagy varázslat nincs benne, van a dagadt Kung Fu Panda, bocsánat, aki hogy mondjam, testalkatát tekintve nem az első dolog a kung fu, ami eszünkbe jut róla. Hát ez, az alap,
ez a lényeg.
Ez volt az alapfelvetése az első filmnek is, és ez nagyon viccesé tette, és nagyon az esetlenségében tette viccesé. Nem tudom, hogy ezt négy részen keresztül hova lehet tupírozni, amennyiben maradunk ennél a felütésnél.
Hát figyelj, tupírozni soha nem lehet, tekintve egyébként, hogyha jól emlékszem, a Kung Fu Panda harmadik részére, a 2016-osra, ott valamennyire le is tették a pontot. De egyébként nem egyértelműen tették le, de ha engem kérdezel, mivel egy olyan animációs filmről van szó, aminek az első része bemutatása óta számos leágazása készült, külön kiadások, sok évados animációs tévésorozat, és így tovább, és így tovább. Szerintem nagyon hamar rájöttek egyébként a DreamWorks-nél, hogy, és ez szerintem a Pandának egyébként, a Kung Fu Pandának a nagy titka, hogy annyira imádnivalóak a figurák. És olyan autentikus ez a közeg, ez az ázsiai közeg, és annyira igényes az egész, tehát, mert azért, hogy mondjam, ha abból indulunk ki, hogy ugye a Jack Black az eredeti hangja a Pandának, nyilvánvalóan a Jack Black egy nagyon karakteres, bizonyos típusú humort képvisel. És nagyjából ez a humor érvényesül nyilván családi változatban, a Kung Fu Pandában, és ez elviszi. Ez akárhány filmet elvisz. Ha engem kérdezel, ez a négy az azért készült el, mert a DreamWorksnek nem volt jobb ötlete. Tehát lehet, hogy az új filmjei közül...
Gondolom tévedni, nem tévedtek nagyot ezzel.
Nem, egyáltalán nem tévedtek, mert nem is lett rossz a film. Szerintem ugyanolyan lett egyébként, mint a kettes, meg mondjuk a hármas. Még a lányom is azt mondta rá, hogy jó, hát amikor ment a stáblista, hogy annyira a sztorira már ő sem emlékszik, mondtam neki, hogy azért, mert az nem is annyira volt. Viszont van benne szerintem egy nagyon jó az átlagostól kicsit elütő főgonosz, és amire kíváncsi voltam, ez abszolút magyar vonatkozás a Kung Fu Panda 4-jel kapcsolatban, hogy ugye az első három részben, meg a sorozatban is Tahitót László volt Sifu mester magyar hangja, csodálatos, eredetileg egyébként Dusty Hoffman szinkronizálja a Sifu mestert, és kíváncsi voltam, hogy a négyben, ugye hát már nincs köztünk Tahitót László, ki fogja szinkronizálni, és nagyon jó hangot találtak egyébként, és nem is annyira egyértelmű, Márton András, aki már nagyon régen nem szinkronizált, vagy hát keveset szinkronizál viszonylag legalábbis főszerepben, ő lett Sifu mester hangja, hát a, hogy most a legismertebb ilyen hasonló munkáját említsem, ő a Tapsi Füles, ugye, ja, Csukás István meséje alapján készült
Báfim
sorozat volt. Tehát ma már nyilvánvalóan nem olyan a hangja, mint Tapsi Fülesként, mint Nyusziként, de még mindig tudja úgy alakítani, vagy még mindig megvan az a speciális plusz a hangjában, ami ahhoz kell, hogy élvezetesen szinkronizáljanak egy animációs figurát, mert azért ez nem könnyű feladat egyébként.
Nem. Egy gyors kérdés és gyors válasz, ha van információd róla, hogy inspirálódhatott ez a sorozat? Vagy volt erről szó valaha, hogy mondjuk volt a Chris Farley-nak, aki már nincs köztünk, a Beverly Hills Ninja című, hát olyan filmje, amilyen, de a felütés hasonló volt, hogy van egy puffy ember, aki ninja.
Tehát, hogy... Mintha egyébként beszéltek volna erről.
Mert ugye hasonló a sztori, tehát az alapfelállás, ugye ránéztünk szegény Chris Farley-ra, aki hát már jó régen meghalt.
Nagyon régen. És hosszú-hosszú évekkel az első Kung Fu Panda film
persze,
előtt.
Persze, 20 évvel ezelőtt, és hát ugye lett volna még benne azért, ő egy olyan komikus volt, akiben akár még egy elképesztő karrier lehetett volna.
Simán lehet az is egyébként, hogyha élt volna még, amikor a Kung Fu Panda ő lett franchise, volna a hangja. Igen, elindult, igen. Ő lett volna a hangja, mert Jack Black, meg a Chris Farley egy hasonló karakterek, annyi, hogy a Jack Blacknek ugye nagyon erős muzikalitása van, ami szerintem a szerepvállalásában is megjelenik. De igen, nekem is eszembe szokott jutni. Jaj, de ebből is látszik, hogy azért az a Hapsi milyen kevés filmet csinált, nem? És olyan nagyon nem is csinált igazából klasszikus értelemben jó filmeket.
Egy mozdulat. Igen, egy mozdulatára emlékszem, amikor elmagyarázta, mint biztonsági őr, hogy ki, hova, az adott ember, akiről szó van, hova megy, és emlékszem erre a mozdulatra, hogy mint egy doboz pakolna, hogy elmegyünk először Chicagóba, Chicagóba, Miamiba, és akkor rakosgatja, és nem tudom, melyik filmben volt ez.
De 97-ben halt.
Nagyon meg. Régen, igen.
97-ben halt meg.
Lassan 30 még, éve, igen.
Igen, a Beverly Hills Ninja is
szerintem 97-es. 97-es film, igen.
Konkrétan ez volt ugye az utolsó filmje. Ha hát,
ennyit a rövid kérdés, rövid válaszról. Ami következik az az, hogy megint csak méltatjuk Kispit, Kispál Andrást, aki a Kispál és a Borznak a gitárosa, alapító gitárosa, és a legutóbbi lemezükről a Bodobács következik, az. Jól látom? Igen.
Igen.
Ami egy bogár.
Így van.
Filmszerész, tévésorozat.
Bontsunk pezsgőt, mert most egy olyan sorozatról fogunk beszélgetni, amit tüzetesen nézek én is, tehát hogy szépen megyek sorban. Kicsit fura egyébként, hogy kedről kedre kell várni, és az újabb részt egy részek között egy
De régi Shogunnal is így volt.
Igen, Richard Chamberlaint keresem folyamatosan ebben az újban is, de akkor még gyerek voltam, és lehet, hogy mondjuk hozzájárult az akkori elképesztően magasan repülő élményfaktorhoz az, hogy viszonylag újfajta történetet láthattunk gyerekként, és kaland volt, és Richard Chamberlain volt, és egy nagyon bonyolult, és nagyon, nagyon aprólékosan megírt regényről beszélünk, James Clavell Shogun című regényéről, ami ugye illeszthető egy sorozatba a Gaijin, a Taipan és a Patkánykirály dél-kelet-ázsiai nem tudom hány könyvet tartalmazó kupacába. Tehát én azért kerestem volna azt ebben a sorozatban, amit akkor megkaptam élményt. Gyönyörű, nagyon szép, elképesztő világot rajzoltak a sorozat készítői, de olyan rohadt bonyolult az egész sztori, hogy konkrétan már nem tudok rá figyelni az ötödik résznél. Pedig én olvastam a könyvet nem egyszer, és ott valahogy egyértelmű, hogy miután mi következik, itt pedig valahogy ezt nem sikerült letisztázni a film eszközeivel, vagy a kép eszközeivel.
Tulajdonképpen, amit most mondani fogok, az tulajdonképpen ugyanaz, csak más szavakkal megfogalmazva, hogy én azt látom ezen az új Shogunon, hogy egyrésztről nagyon alázatos, látszik, hogy nem sicsúgy hozták össze sem a forgatást, sem a forgatókönyvet, tehát nagyon át van gondolva. Az is át van gondolva, hogy ez miben lesz más, vagy miben lehet más, mint a 80-as évekbeli minisorozat adaptáció. Én azt hiszem egyébként, hogy lehet, hogy azok közül, akik mondjuk nem látták a régi Shogunt, már nem jönne be az a sorozat annyira, de ha megnéznék azt, és utána néznék meg ezt az újat, akkor valószínűleg rájönnének arra, hogy az mitől volt óriási siker a világon mindenhol, ez meg mitől lesz csak ilyen rendes siker, igazából buzz sincs körülötte olyan nagyon, tehát azt hiszem, hogy egyébként normálisan nézik, de nem olyan kimagasló siker. Szóval az van, hogy szerintem egy valamit nem lehetett volna itt megsporolni, és ők mégis megtették, ugye a főszereplő, aki a Richard Chamberlain volt az eredeti sorozatban, az itt Cosmo Jarvis, ő alakítja, szóval szerintem kellett volna egy olyan nyugati sztárt találni a főszereple, mint aki ilyen aura érték arányban megfelel a Richard Chamberlainnek.
Én hasonlóképp...
Mert hogy, befejezem a gondolatot, mert elfelejtem, szóval ott nagyon fontos volt abban az adaptációban, hogy amikor ez az ember megérkezik erre a ebbe a számára teljesen ismeretlen világba, akkor az ő világát mi valamennyire ismerjük, vagy valamennyire tudjunk vele azonosulni, hiszen ő a Richard Chamberlain. Ehhez képest itt van egy ilyen Tom Hardy hangú, tényleg karizmatikus, de hát mégiscsak ismeretlen, és azért nem annyira nagyon erős színész.
Hát, nekem, ezt akartam, hogy nekem nem karizmatikus. A Nati szerint meg azért jó, mert ilyen se íze, se bűze jelenléte van a csávónak, de ezt én fordítom le, így lehet, hogy nem így fogalmazott. Igen?
De azért van szerintem kisugárzása, de a kanyarba sincs a Chamberlainhez képest.
Amit észrevettem, hogy ugye nyilván ez most nem nyilván, de ez feliratos, tehát hogy eredeti nyelven
igen,
szól.
Igen, vagy van már hozzá szinkron? Nincs még hozzá szinkron?
Nincsen, nem zavaró, egész szépen haladok a japán tanulással egyébként, de hogy az egész, azok a részek, amikor angolul beszélnek, egyébként sokszor portugálul beszélnek angolul, tehát hogy a portugált is angolul mondják.
Igen.
Szóval amikor angolul beszélnek, olyan, mint egy korabeli brit filmhíradóst hallanék. Ez a fajta hanglejtés, mint hogyha valami 60-as évekbeli színpadi drámát néznék. Nem, nincs vele gond, csak fura. Tehát nem azt a fajta hanglejtést és hanghordozást hallom, ami mostanában divatos, hanem olyan, mint hogy az egész, lehet ez direkt, az egészet eltették volna valahova a 60-as években, amikor mondjuk ez a könyv íródott. Ez a fura nekem. Nem tudom ezt, hogy hívják. Ilyen arhaikus az egész.
Értem hogy mire gondolsz, hogy közben nekem meg még az ütött eszembe, hogy ugye a régi Shogun sorozatra jellemző volt az, hogy nagyon-nagyon sok embernek jelentette az a sorozat, meg egyébként a könyv is, az ablakot erre az ázsiai világra.
Hát ebben erős volt James Clavell elég.
De az a sorozat is átvette, hogy gyertek, nyugatiak, keletiek, most felfedezzük Japánt. Na ez az, ami a Shogunban, mármint az új Shogunban nincs benne, mert ugye már tök másik világot élünk, itt inkább arra koncentráltak, hogy tényleg az utolsó papucsig, meg nem tudom milyen tárgyig, meg ruháig, minden autentikus legyen.
Csodálatos, hogy megoldott.
Tényleg nagyon-nagyon jól néz ki benne minden, de nincs meg, na ezt akarjuk szerintem kinyögni már percek óta, hogy nincs meg az izgalma. Nincs meg az erős izgalma ennek a történetnek, mint ami megvolt, és nem azért, mert ismerjük.
Nem azért. Azért, mert hát vagy erre koncentrálunk, vagy arra, illetve lehet mind a kettő rész, csak lehet, hogy itt nem volt energia rá. Nagyon szép az egész sorozat. Tehát tényleg ezt én nem szoktam így kiemelni, de lenyűgöző. A fényeléstől kezdve a lenyűgöző még egyébként a japán rész, amikor japánul beszélnek a japánok egymással, ott látszik, hogy ők ezt nagyon kitalálták, hogy mit akarnak átadni a nyugatiaknak ebből a kultúrából. Mondom ezt úgy, hogy sose voltam még Japánban, igazából nem merítkeztem meg a japán kultúrában, hogy Isten igazából, de így el tudom képzelni, hogy kb. ez a rituálék mindenek felett, ez nagyon erősen be van mutatva.
Ez benne volt az eredetiben is.
Igen, arra viszont már nem nagyon jutott energia, hogy maga a történetmesélés ne egy ilyen olyan legyen, mint hogyha egyébként valaki elmesélné szárazon a sztorit, és ugrálunk egyik patternről a másikra. És hogy igazából nincs benne ez, hogy én most olyan rohadtul izgulnék az, ami fog következni, mert őszintén megvallva nem is nagyon emlékszem az eredeti sztorira, de van annyira bonyolult, hogy ebben ezt nem sikerül kihámoznom mindig.
Hát meglátjuk, még van hátra, azt mondja, 10 részes, úgyhogy még van,
rész
még van hátra. Egyébként a népek szeretik, mert mint a film szerető IMDb-n szavazó népek, mert hogy már fölkerült egyébként az IMDb-n a minden idők legjobb tévésorozatai közé, a 24. helyet foglalja el jelen pillanatban, úgyhogy tessék bekapcsolódni a Shogunba, hogyha van hozzá kedvük.
A Disney Plus-on hozzáférhető.
Így van, a Disney Plus-on található, és akkor most jön egy Kis Pál és a Borz szám a legújabb lemezről, amiről azért válogatunk dalokat, mert ugye Kis Pál András a zenekar gitárosa most lett 60 éves, és ennek a dalnak, ami most jön, az a címe, hogy Gombok, és itt Lovasi András a lányával együtt énekel, mint ahogy az Ákos is. Mostanában így ez megy a középkorú zenészek.
Kiegészítésnek azért még hozzátennék, hogy Ákosnak a lánya interjút készít a saját apjával.
Nem? Igen, hát ideig nem mentek el a Lovasiék.
Szerencsére.
Jöjjön a dal.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Harkányi Endre 90 éves lett, úgyhogy boldog születésnapot fogunk most neki kívánni.
Igen, itt a
utolsó nagy harcos az ő korosztályából, bocsánat, az ő generációjából.
Sok időnk rá, igen.
Az egyik utolsó,
hát ugye 1934-ben született, ezt
nagyon durva.
Kimondani is nagyon durva. Hát ugye végigjátszotta tulajdonképpen a maradék egész 20. századot, azért elég sok volt még hátra akkor a 20. századból, és hát utána is a magyarok, én azt gondolom, hogy ismerik őt a külsejéről is, tehát nem feltétlenül csak a szinkron hangjáról, de hát szerintem elsősorban, hogyha Harkányi Endre, akkor mindenkinek Mézga Géza jut eszébe, mert ugye ő volt a hangja, sőt ő maga mármint a hangja Mézga Géza. Szírtam a róla szóló a posztban is, hogy én egyszer vettem a fáradtságot, pontosan ezt nem írtam le, csak azt, hogy tudom, hogy öt nyelven szinkronizálták a Mézga családot, és én szóval azt nem írtam le, hogy én mind az ötöt meghallgattam még évekkel ezelőtt, mert kíváncsi voltam, hogy milyenek a hangok, és hát a közelében nincsenek. Azt mondom, a németek, a bolgárok, a szerbeknél
is volt. A keleti blokk országaiban valószínű.
Igen, azt hiszem egyébként, hogy, de most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem nem az NDK-ban, vagy nem csak az NDK-ban ment a Mézge család, hanem az NSZK-ban is. Igen. De sőt, én emlékszem arra, hogy a Jugó TV-ben konkrétan úgy néztük a Mézge családot, hogy ment szerb felirattal, és közben meg ugye magyarul szólt az eredeti hang. Tehát, hogy mondhatjuk rá, hogy ez ilyen háromnegyed vagy fél világ siker volt, vagy akár egész is, de hát Harkányi Endre, persze Danny DeVitót is szinkronizálta nagyon sokszor, meg hát nagyon sok mindenkit.
Az X-ekben biztos. Ugye?
Igen, ott nem a Balázs Péter, vagy várjál, ott nem a Balázs Péter a hangja. Nem,
szerintem a Harkányi Endre volt.
De azt hiszem tizenvalahányszor. Szinkronizálta, tehát rettenetesen sokszor, és egyébként is szerintem minden második Disney filmben feltűnt valamilyen animációs karakter hangjaként, meg egyébként nagy filmekben is. Igen, most előkerestem az ikreknek a szinkron színlapját, ugye Tordi Géza volt, Arnold Schwarzenegger és Harkányi Endre volt, Danny DeVito, de egyébként az egész szinkron nagyon jó, hát még Tolnai Klári is szinkronizál benne, ő játsza az anyukáját, ikreknek. Szóval Harkányi Endre egy csodálatos művész, aki túlélte a holokausztot is, egy védett házban, és nagyon-nagyon szereti a szakmáját. Mostanában jó néhány éve egy kicsit szomorú, legalábbis az a nyilatkozataiból ez jön le, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokan szeretik, és hát ha ebből is előtt merít.
Igen, boldog születésnapot kívánunk Harkányi Endrének. Hát most az a speciális helyzet állt elő, hogy nem zenével fogunk búcsúzni, hanem most csak simán elmondjuk, vagy leginkább Gellért, hogy jövő héten mivel készülünk.
Igen, a Letehetetlen című dal lett volna a végén, de mivel azt tegnap úgy is posztoltam a kispának a születésnapján, ezért nem baj, hogy ez most nem hangzik el, de hallgassa meg mindenki házi feladatként.
Szétdumáltuk ezt a műsort, úgyhogy...
Ez ezért történt, és azonnal mondom is, hogy jövő héten mi várható, mert a jó Kovács Gellért szokás szerint elfelejtettem ezt
előkészíteni.
Hát, hogy jön a Hogyan szexeljünk című film, amiről már beszéltünk az adásban, de majd most megint megtesszük. Aztán valószínűleg beszélünk majd még a streamingen bemutatott újabb produkciókról is. Jön a Majom ember című nagyon érdekes akciófilm, ami a gettómilliómosa felbukkant Dev Patel nevezetű színésznek a produkciója.
Azért őt, vagy
abszolút, de van. Ez a film ez azért speciális, mert ő írta, ő rendezte, ő a producer is.
Tehát, és ő is szerepel benne?
És ő a főszereplő. Tehát ő a címszereplő.
Az ember ott fogja meg a pénzt, ahol tudja.
Hát, meg a szívügyek azok ilyenek. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan sűrű le ez a film. Ha jövő hétig meg tudom nézni, akkor beszélünk majd akkor róla, ha nem, akkor majd később. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónak, és jövő héten újra jövünk majd az új adással. Addig is keressék, ahogy mondani szoktuk, a mindenféle platformokon.
Spotify-on például?
Igen, a podcast változatát ennek a műsornak. Minden jót, vigyázzanak magukra.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.